Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Több mint 4 évtizedet kellett várni ahhoz, hogy magyar űrhajós kerüljön pályára, és íme már ott tartunk, hogy a nemzetközi űrállomás legénységét, ez a 4-es fogat teljesíti ki Kapu Tiborral a csapat összetételében. Mi pedig Csere Mihállyal beszélgettünk arról, hogy innen a Földről hogy néz ki ez a történet. Én Tápió Bicskei asztrofotós felvételét láttam, nagyon szépen kirajzolódott maga az űrállomás és az azt követő űrrakéta, két ilyen nagyon diszkrét csík az égen. Benned megfordult-e, hogy hát fotózni fogsz, vagy résen leszel, mert mégiscsak ez egy...
Résen voltam.
Igen.
Ez ma reggel történt, hajnali 4 órakor Erdély idő szerint, és igen, résen voltam. Felkeltem, és bevallom őszintén, utána vissza sem feküdtem, poénkodtam is vele, hogy aki korán kell, az Axiom 4-es misszió kapszulát vált, Crew Dragon kapszulát vált, de egész nap álmos.
Akkor ez egy új közmondás lesz lassacskán.
Igen, körülbelül. De mondjuk ez az amatőr csillagászok körében elég gyakori, hogy korán kellünk, és egész nap álmosok vagyunk, még akkor is, hogyha munkába kell menjünk másnap. Igen, felkeltem én is, és megfigyeltem, és látványos volt, nagyon jól látható volt egész Erdély területéről, mert több amatőr csillagász barátommal is beszéltem, és mindenki azt mondta, hogy mindenünkben jól látható jelenség volt.
Ehhez mi kell a jól láthatósághoz? Nagyon spéci felszerelés, vagy elég csak azt tudni, hogy egy mondjuk egy átlagos technikai hátteret hogy használ ki maximálisan az ember?
Attól függ, hogy mit akar az ember, mert igazából nem kell semmi. Elég az információ, hogy tudja, hogy az nemzetközi űrállomás mikor repül át a területe, vagyis a területünk fölött, mert mivel hogy 421 kilométer magasan repül, hogyha Erdélyből látható valahonnan, az nagy részt azt jelenti, hogy bárhonnan látható, ha csak nincs nagyon az ég alján, mert akkor lehet olyan extrém eset, hogy nem láthatjuk a Erdély egész területéről, de most a mai éjjeli átvonulás, amikor az Axiom 4-esnek a kapszulaját is láttuk, nagyon magasan volt, és ebből kiindulva egész Erdély területéről jól látható volt, attól függ, hogy mi kell. Hogyha csak azt akarjuk, hogy lássuk a nemzetközi űrállomást szabad szemmel, ahogy vonul át, és utána a Crew Dragon-t, akkor szabad szemmel ez nézhető, esetleg egy kukker, egy klasszikus binokulár is jó kisebb segítséget nyújt. Hogyha az ember fotózni akar, akkor megint több kérdésre merülhet fel, hogy most egy ilyen általános tájképet akarok, ahol mind csík megjelenik ez az űrállomás és a kis űrhajó, vagy esetleg meg tudjuk azt is csinálni, hogy tényleg nagy társsővel, speciál gyors kamerával, nagyon gyorsan követjük az égen, és le tudjuk fotózni a nemzetközi űrállomást is, mert Magyarországon is és Erdélyben is, én is többek közt fotóztam nagy távcsővel már az űrállomást. Tehát attól függ, hogy az ember mit akar, mert tényleg nagyon olcsón, nagyon semmiből az élményt már megkaphatja, de hogyha egy fotós élményt akar, akkor tényleg a végtelenségbe lehet fektetni a technikában.
Van akkor egy olyan pillanat, amikor Csere Mihály azt latolgatja, hogy az élmény lehet, hogy nem lesz annyival több, mint amennyit investál például egy új felszerelésbe?
Persze, én például ma reggel, nekem a felszerelésem otthon megvan, szép összegem van benne, nem tudom, nem rádió téma szerintem, de szép összegem van benne, maradjunk ennyiben, mert elég jó felszerelést szereztem benne, asztrofotós is vagyok, de ma reggel nem volt célom, hogy ezt lefotózzam. Ma reggel csak azt akartam, hogy egy kicsit élvezzem a jelenetet, hogy az a kicsi műhold vagy űrhajó, ami követi a nemzetközi űrállomást, tudatom volt, hogy azon egy magyarországi Kapu Tibor utazik végre 45 év után az űrben a nemzetközi űrállomás felé, és ez itt teljesen csak egy vizuális élmény volt számomra. Kukkerrel figyeltem úgy, ahogy még szoktam, hogy esetleg azzal hát egy kicsit többet látok, de nem volt annyival jelentősebb több, hogy megérte volna kukkerezni. Tehát csak át akartam élni az érzést, hogy nézem az eget, és tudom, hogy mi megy át fölöttem.
Amúgy az asztrofotósok, ugye említetted, hogy hát egymással kommunikáltok, más fórumokon is összeszoktatok gyűlni, tehát van ugye a fotó, az arról is szól, hogy hát leginkább a albumok, tárlatok, versenyek. Nagyjából így lehetne a köz érdeklődését skiccelni. Van külön például asztrofotó nemzetközi kiállítás?
Van, persze. És van Magyarország is, csak magyarországi asztrofotósoknak van, Románia is romániai asztrofotósoknak, de például, ha a magyarországi asztrofotós kluboknak a tagjai vagyunk, akkor Erdélyből be tudunk nevezni azokra a versenyekre, és igen, vannak nagy nemzetközi versenyek is. Sőt, szoktunk asztrofotó kiállításokat rendezni Erdélyszerte, az Erdély Magyar Csillagászat Egyesület nevében is, meg saját névben is, amikor meghívnak olyan helyre, van előkészítve nyomtatva asztrofotónk, amiket készítettünk, és kiállítjuk ezeket kérésre, szóval ez nálunk nem gond.
De ugyanakkor az alapszakmád az, hát mondjam azt, hogy távoli szomszéd, mert végül is kalkulálásról szól, ha jól tudom, akkor IT szakember, informatikus vagy. Segített téged abban, hogy különböző pályákat számíts ki előre, jobban ott légy a pillanatnál, mint egy, teszem azt, egy filológus, akinek szintén van távcsöve.
Hú, hát ez egy jó kérdés, ez szerintem az érdeklődéstől függ, mert én azt kell mondjam, hogy középiskolában is, egyetemen is nagyon sok matematikát és fizikát tanultam, de sosem ezzel a céllal, hogy csillagászat, nem ez járt a fejembe. És az ilyen pályaszámítások, meg minden számítás, ami ezzel kapcsolatos, mert asztrofotózásnál is sokszor különböző számításokat kell végeznünk, ez amikor felmerült bennem, hogy akkor komolyan foglalkozzak a csillagászattal, és komolyan foglalkozzak az asztrofotózással, amikor ezek felmerültek bennem, csak akkor kezdtem erre a típusú számításokra odafigyelni, jóval egyetem és középiskola után. Szóval lehet, hogy olyan szempontból segített, hogy van egy kicsit jobban reál beállítottságom, és a reál felét, a számítás felét jobban értem, de szerintem egy filológus, egy költő, tehát szerintem bárki a saját területén belül meg tudja kapni a csillagászatnak a szépségét, amiért neki tetszik.
Ez napi adagokban művelt hobbi, vagy rapszódikus? Amikor több időd van, akkor tényleg több percet szánsz rá, és a másik az, hogy addikciós története, tehát van olyan pillanat, hogy megrohan egy ilyen érzés, hogy úristen, több napja nem léptem oda a távcsőhöz, és nagyon hiányzik?
Igen, addikciós történet, hogyha irakjuk fel a kérdést egy picit, de itt inkább azzal van a probléma, hogy Székelyföldről csillagászok a legtöbbet, és a székelyföldi időjárás hát sajnos nem ideális csillagászatra, mert hogyha végignézem január, február, március, áprilist, májust is, igazából annyira gyakran volt felhőség, hogy nem tudtam használni a felszerelésemet csak 5 vagy 6 éjszaka összesen, és azon kívül a felhők nem engedték, mert sokan úgy gondolják, hogy amatőr csillagász felszereléssel a felhő nem egy akadály, de pont egy olyan akadály, mert a felhők pont úgy befolyásolnak, csak éppen nagyítva látunk egy felhőt, de ugyanúgy bezavarnak, tehát nem látunk a felhőkön keresztül semmit. És a másik negatív dolog az, hogy például amikor ki is tisztul valamennyire az ég, de ha nagyon párás a levegő, akkor megint nem tudom használni a felszerelésemet, mert a felszerelésem az gyakorlatilag páraérzékeny. És igen, tehát ilyen szempontból akkor beszélhetünk erről, hogy igen, vannak ilyen pillanataim, hogy hú, de rég nem voltam távcső mellett, hogy napi szinten üzeme, hát a megfigyelés és a fotózást konkrétan nem. De az információgyűjtést, vagy régebbi adataimat, mert fotózásból igazán több terabájt adatom van összegyűlve, és olyan dolgokat, amit 10-15 évvel ezelőtt is fotóztam, újra felszeretem dolgozni, és sokszor újra is előveszem őket, és újra feldolgozom, mert fejlődik a technológia, fejlődik az én tudásom, és minden szempontból fejlődünk, lépünk előre, és akkor azt, ami régen adatom volt, újra dolgozom, mert elmondom őszintén, hogy az, amit 15 évvel ezelőtt nagy gyengén kidolgoztam, és láttam, hogy hát ez nem is olyan jó minőségű fotó, amit készítettem, csak magamnak tartom meg. Most egész jól ki tudom dolgozni, és egész sokkal több adatot lelek benne, mint akkor, amit megkaptam. Tehát van egy ilyen napi szinti ritmusa neki, mert vagy információt gyűjtök, vagy éppen régi adatokkal foglalkozom újból.
Van olyan eset, hogy felkapod a fejed, és azt mondod, hogy például egy régi fotó újra feldolgozásánál, hogy egy olyan részlet jelenik meg, ami teljesen meglep, ami egyáltalán nem volt releváns vagy észrelhető, és íme az új technikával, technológiával közelképbe került?
Persze. Tehát nem is egyszer történt ilyen, hogy régen, amikor még ilyen kezdetleges felszerelésem volt, lefotóztam valamit, nem is dolgoztam szépen akkor kis, most újra feldolgoztam, és felfedeztem, hogy például a Vesta kisbolygót az egyik fotómon lefotóztam egy nyílt halmaz mellett. Én akkor nem is tudtam, hogy a Vestát lefotóztam. Nincs előttem most éppen a kép, tehát 2011, 2012, 2013 azokból az évekről beszélek. Nekem akkor fel se tűnt. Tehát ilyen érdekességek, plusz részletek mindig kerülnek, tehát mindig ki tudok halászni valami újat, amitől meglepődöm.
2012-t említesz, akkor azt jelenti, hogy lassan már évtizedekben lehet mérni ezt az érdeklődést?
Hát az érdeklődést mindenképp évtizedekben mérhetjük, mert még annak idején, a 90-es években, amikor a Váradi József Általános Iskolába jártam, már ott érdekesnek tűnt a csillagászat, és az első távcsővemet, amit használtam, az Kónya Ádi bácsitól kaptam Sepsi Szentgyörgyenek pár napra kölcsönbe, és az a 2000-es évek első felében volt, tehát ilyen 2004 környékén, ha jól emlékszem, pont 2004-ben, és gyakorlatilag már azóta érdekes. Saját felszereléssel pedig igen 2011-ben kezdtem el komolyan foglalkozni, úgyhogy saját felszerelésre kezdtem pénzt költeni.
Hányan maradtak csillag közelben azok közül, a srácok közül, akik akkor Kónya Ádi tanárbácsi környékén sürögtek, és gondolom, hogy egymást, ha nem is lögdösve, de noszogatva, így próbáltatok odajutni, hogy ti is belekukkantsatok a távcsőbe?
Nem tudnám ezt megmondani, mert ismerek embereket, akik profi karriert is futnak ebben a pillanatban, nemzetközi űrtávcsöveknél, vagy külföldi cégeknél csillagászat témában dolgoznak, de ugyanakkor sokkal nem tartottam a kapcsolatot, mert én a Kónya Ádi bácsával egy kicsit érdekesebben bekerültem kapcsolatban, mert gyakorlatilag a barátnőm volt jó viszonyban, az ex-barátnőm, az akkori barátnőm volt jó viszonyban Ádi bácsival, és ő mutatott be neki. Tehát én nem a klasszikus körökön keresztül juttam be, hanem teljesen külön. Ezért nem mindenkit ismertem, tehát tudtam, hogy kik azok, akik érdeklődtek, de 3-4 emberrel tartottam a kapcsolatot. Azok közül mai napig tudom, hogy például itt Sepsi Szentgyörgyön van olyan amatőr csillagász, aki nem nagyon jár közösségben, mert vannak rendezvényeink itt Sepsi Szentgyörgyön is, meg Sepsi Szentgyörgy környékén is tartunk rendezvényeket, és tudok az illető létezéséről, tudom, hogy egy nagyon profi napmegfigyelő távcsövei vannak, valamint éjjel csillagász távcsövei is vannak, de nagyon-nagyon sok időt fordít a napnak a megfigyelésére, de nem aktív, és nem jön, és nem haverkodik velünk, és nem közösködik, tehát tudok sok emberről, aki folytatta valamilyen szinten ezt a hobbit. Igazából, hogy valaki teljesen abba hagyta volna, őszintén nem tudok róla. Tehát ugye valakinek, akinek a bogár belemászik a fülében a csillagászattal kapcsolatban, hogyha van is egy-két év kihagyásom, mert igazából nekem is volt egy év kihagyásom nemrég különböző okok miatt, de mindig visszatérünk hozzá.
Le lehet szakosodni? Az előbb elhangzott az, hogy nap megfigyelő, tehát hogy az asztrofotózás/csillaggászkodáson belül illik, vagy érdemes valamilyen kisebb szeletet kihasítani, és ott mélyebben begyalogolni?
Ez ember adja, de igen, tehát úgy vizuális csillagászatban, mint asztrofotós csillagászatban vannak különböző területek. Tehát van, aki a tájképeket szereti kombinálni az asztroháterekkel, tehát ilyen asztrotájképeket készít. Van, aki mély fotókat készít, én többek közt ide tartozom. Van, aki teljesen bolygófotózással foglalkozik, ugyanakkor kettős csillag megfigyelés, csillagmérések, fotografikus mérések, vizuális mérések, és akkor vizuálisan is van, aki a mély űrobjektumokat figyeli, van, aki a galaktikusokat, van, akik az extragalaktikusokat, más galaxisokat, tehát a nap megfigyelés igaz, amelyekről éppen beszéltünk, amit említettél, tehát nagyon-nagyon sok aprósága van a csillagászatnak, amire oda lehet figyelni, sőt, vannak az elméleti része is, amit végül is amatőrök nem üznek annyira, de annak ellenére van olyan amatőr ismerősöm, aki még az elméleti részét is nagyon űzi, vagy például rádiócsillagászat, amikor nem nézünk, nem fotózunk, hanem hallgatunk. És általában mindenkinek van egy speciális területe, ahol aktívabb, mint a többi területen. Mondom, én is így magamat inkább egy mélyig fotósnak tartom, tehát az nekem az aktívam. Ez nem azt jelenti, hogy mással nem foglalkozom, csak amikor időm van rá, lehetőségem, akkor elsősorban ezzel fogok foglalkozni, és ez jellemző szinte mindenkire a társaságból, az Erdély Magyar Csillagászat Egyesületből is, hogy általában ráállunk egy-egy témára, és azzal többet foglalkozunk, mint a többivel.
Bontsuk egy kicsit ki a hallgatók számára ezt a te specialitásodat, hogy miben is áll tulajdonképpen.
Az enyém egy kicsit komplexebb, mert Az asztrofotózásnak is több része van. El lehet komplikálni a végtelenségig, pénzt lehet rá költeni a végtelenségig, de én próbálom megkapni azt az egyensúlyt, amikor még annyi pénzt költök erre, amennyire meg tudok engedni egy normál fizetéssel. Nem mindig tartom be ezt, tehát egyszer-egyszer túlköltek ezek, de tehát most hogy kell elképzelni? Én szeretek naplemente környékén, amikor még szürkület van, vagy világosság, összeszerelem a felszerelésemet. Van egy olyan mechanika, amely montúrám, amelyik követi a Földnek a forgását, tehát kompenszálja a Föld forgását, hogy a csillagok egy helyben maradjanak lehetőleg a távcsőben. Két távcsővet használok azért, mert az egyik távcsővel a nagyobbikkal fotózok. A kisebbik távcsővemen is egy kamera van, de az a kamerával csak annyit csinálok, hogy próbálom bemérni a csillagok mozgását, hogy mozognak-e, mert annak ellenére, hogy van egy ilyen nagyon stabil mechanikám, amely kompenszálja a Föld forgását, nem mindig tudjuk olyan tökéletesen egyhangba hozni a rendszert és a pontosságot, hogy nem mozduljon meg az a csillag a képben, és akkor ezt egy második kamerával kompenszáljuk, 5 másodpercenként leellenőrizzük és kompenszáljuk. És akkor gyakorlatilag megvan, hogy milyen típusú objektumot fotózok, hogy egyes objektumokra elég egy óra, van olyan objektum, hogy több éjszakán keresztül 30-40 órát kell legalább fotózni, hogy célba érjünk és megörekítsük az objektumnak a lényegét, vagy azt a finom részletet, amit szeretnénk, és akkor utána, miután megvan a nyersanyagom, akkor utána őszintén megmondom, hogy nagyon sokszor többet foglalkozom a kidolgozásával, a nyersanyag feldolgozásával számítógépen keresztül, mint maga a nyersanyagnak a felvételével. És gyakorlatilag ez a folyamat, tehát egy hosszadalmas folyamat, lehet egyszerűsíteni, és vannak olcsóbb felszerelések, tehát nem akarom senkinek a kedvét elvenni, attól függ, hogy mennyire akarunk belemászni. Mert igazából vannak most ilyen telefon által vezérlett kicsi távcsövek is, amit csak gyakorlatilag kirakunk, bekapcsoljuk a telefon, bekapcsoljuk a távcsövet, megkeresi a célpontot, és készít egy fotót az objektumról. Na, az a fotó nem lesz pontan jó minőségű, mint egy olyan, hogyha 30 órát fotózom, de az is az én fotóm igaz, és büszke lehetek rá. Tehát itt tényleg, ahogy az angol mondja, the sky is the limit, tehát a csillagos ég a határ. Lehet egy sima, hogyha már van otthon egy telefonunk és egy állványunk, már azzal is lehet asztrofotókat készíteni.
Így, ahogy én ezt hallgatom, ez azért jóval több, mint egy amatőr viszonyulás. Vannak akkor profi csillagfotósok is, hogyha...
Hát szerintem vannak, ismerek is, de a profi csillagfotósok azok tudományos munkát végeznek, onnan lesznek profik, és azoknak meg van lehetőség, hogy egyetemenken keresztül a Hubble vagy a James Webb Space Telescope-val dolgozzanak, és én azt számít nálam profi asztrofotósnak, mert amatőr szinten lehet, hogy komplexebbnek hangzik az enyém, amit én csinálok, mint egy sima, kirakom az asztalra, telefonnal elindítom rendszer, de annak ellenére az én rendszerem is még amatőrnek számít teljesen is. Az én rendszeremnél is túl tudunk lépni, és vannak drágább és komplexebb variációi, de még mindig amatőrnek fognak számítani. Tehát a profi szerintem onnan kezdődik, mikor tudományos munkát kezdünk egy bizonyos intézmény számára végezni.
Ez nem jelent neked kihívást? Mert végül is ugye van egy olyan alapképzésed, ami kutatásra is akár fölhasználható. Szóval nem merült fel benned, hogy hát minimum elmész egy ilyen helyre turistaként, vagy munkalátogatni, és aztán rákérdezel, hogy talán lenne-e esetleg valamilyen bedolgozási lehetőség.
Mind gondolat kedves, simogató, sajnos nem fog összejönni, mert általában ezért az ilyen helyekre elég komoly végzettséget kérnek. És nekem eleve ez volt a problémám, hogy mondjuk igaz, hogy amikor egyetemre mentem, még nem is a csillagászat járt a fejembe, de Románia területén nincs olyan csillagászati oktatás, amelyikkel tovább tudnék lépni a profik felé. És ahhoz, hogy egy ilyen csillagászati oktatásban legyen részem, oda el kéne induljak minimum Budapestig, de ajánlott például a Berlinbe menni, mert ott van jó egyetem erre kapcsolatban, vagy Németországban, vagy Angliában, vagy valahova.
Hát akkor ez, igen, lehet, hogy ez csak egy ötlet szintén marad. Követni fogod ezt a kéthetes történetet amúgy, tehát nem csak a vizuális asztrofotós pozícióból, hanem hogy akkor a kísérletek, a hírek, a felvételek, az üzenetek, stb. Tehát mindaz, ami média felületen megjelenik a nemzetközi kutatóállomásról.
Igen, abszolút. követni fogom, és érdekel a téma, mert már eleve szoktam bizonyos űrkutatásnak a bizonyos feleit követni, bár ott inkább az exobolygók ezeket, de ez most egy külön alkalom, mert végre magyar űrhajós van fent, és akkor olvastam is utána, hogy kb. Milyen kísérleteket fog végezni, és láttam azt is, hogy például légkör kísérleteket, fotózásokat, elemzéseket viharokról, meg ilyen típusú kísérleteket is készülnek végezni, amit ugye a légköri jelenségek is egy mindig is érdekeltek, mert érdekesnek tartom őket, és akkor így kísérletek között is van olyan, amikre rendesen kíváncsi vagyok az eredményre, annélkül, hogy csak a magyar részét nézem az egésznek, és azon kívül persze nagyon kíváncsi vagyok az egész misszióra, hogy sül el, mert ez az Axiom 4-es misszió mindegy ilyen magán cég által finanszírozott misszió, mert igazán ez egy magán misszió, nem tartozik a NASA-hoz, vagy az ESA-hoz, vagy valamelyik nagy űrügynökséghez. És nagyon érdekesen vetnek fel, hogy felmennek két hétre, és ilyen nagyon sok, ha jól tudom, 61 kísérletet akarnak összesen elvégezni. És tetszik ez az ötlet, hogy végre eljutott az emberiség egy ilyen szintre, hogy ezt magáncégek is meg tudják már engedni maguknak, mert igazán 30-40 évvel ezelőtt, amikor volt az Space Race az oroszok és az amerikaiak között az űrversengés, akkor hát magáncégnek annyira messze voltak ezek a célok, annyira messze voltak ezek a lehetőségek, és így kíváncsi vagyok, hogy mit fognak csinálni. Másképp az Axiom 3-as missziót is már követtem, mert az is egy elég érdekes misszió volt.
Ilyenkor végül is több órádba kerül egyrészt figyelni a fejleményeket, másrészt ugye fotósként ott lenni, és akár rögzíteni részleteket, akkor hát szabadságra mész, vagy belefér a munka, is, és csak egy kicsit húzósabb ritmusúak a napok?
Húzósabb ritmusúak a napok, mert azért ki szeretném használni minden lehetőségemet, ami van, és sokszor beáldozom, hogy az éjszakát, tehát most már annyira fejlődtem a technikámmal, hogy azért amikor egy éjszaka csak egy targetet, vagy két targetet fotózok, vagy célpontot, hogy mondjam magyarul, ne angolosan, akkor tudok, félig be tudom programozni az éjszakát, hogy például 3-4 órát, a következő 3-4 órát mit csináljon a társadalom, annélkül, hogy hozzányúljak. És akkor kihasználom ezeket az alkalmakat, úgy időzítem, és ütemezem be az éjszakát, amikor például másnap dolgoznom kell, hogy legyenek ilyen 3 órás szüneteim, amelyek mert legalább egyet szundikálok aznap éjszaka, és akkor így többé-kevésbé viszonylag jól ki tudom hozni magamot, hogy aludjak is valamennyit, de adatot is gyűjtsek, és akkor meg a munka, az adatfeldolgozás, azt pedig délután este megcsinálom másnap, vagy hétvégén, szóval az már nem befolyásol annyira. Tehát itt inkább a pihenéssel van a gond, hogy azt akkor hogy csináljam, és mondom, mindig úgy próbálom beütemezni az egészet, hogy akkor tudjak egyet aludni is a fotózás sorozat közben.
Ilyenkor ezek a nemzetközi kapcsolatok is felpesdülnek, tehát egymással megosztjátok a benyomásokat, akár felvételeket küldtök egymásnak, vagy nem tudom, mini szakmai viták is lezajlanak, hogyha éppen úgy adódik?
Persze. Tehát eleve igaz, ha már fotózzunk, akkor igaz, hogy sokszor magunkért tesszük, mert mi választjuk ki a célpontot, valami személyes okunk van azért, hogy fotózzunk. De ha már fotózzunk, akkor eleve a szociális platformok megengedik, hogy megosszuk. De vannak belső csoportjaink is, ahova kirakjuk, amelyek nem a szociális platformra szólnak. Ott már kritikát is adunk egymásnak, hogyha főleg, hogyha az illető asztrofotós megkérdezi, hogy na, hogy tudom jobbá csinálni, mi az eményetek, jó ötlet volt, hogy így csináljam, stb., akkor erre segítenek. Meg azon kívül sokszor előfordulhat nagyon sok technikai probléma, vagy ilyen furcsa optikai probléma, amelyekkel még talán nem találkoztunk, és akkor mindig ki tudjuk segíteni egymást, mert tudjuk, hogy kik azok az emberek Magyarországon, vagy Amerikában, vagy Angliában, akik még foglalkoztak hasonlóval, és esetleg tudnak segíteni.
Akkor végül is, ha visszatérünk az erdélyi, vagy azon belül a székelyföldi körülményekre, akár azt is mondhatjuk, hogy szerencséd volt, hogy az égbolt felhőtlennek mutatkozott, és így módon csemegeként ugye megtekinthetted ezt a, hát mondjam azt, hogy üldöző versenyt, mert egyelőre egymást követték abban a pillanatban, az űrállomást tulajdonképpen követte a kapszula, amely majd része lesz, vagy részévé válik ennek a komplexumnak.
Így van, tehát volt valamennyi szerencse benne, az elmúlt pár éjszaka nem volt rossz Székelyföldön. Olyan szempontból nem volt rossz, hogy vizuális megfigyelésekre jó volt. Tehát, hogyha valamit akartunk nézni, azt nyugodtan meg lehetett nézni, mert jó volt, csak sajnos volt egy vékony felhő réteg minden éjszaka, ami a fotózást nem segítette elő, mert a fotózás az azért egy kicsit stabilabb ég kell, mert igaz, a fotózásnál úgy kell elképzelni, hogy nagyon sokszor 5 és 10 perces expókból rakjuk össze a munkákat. Tehát 10 percig nyitva tart a kamera, és fotózza az égnek ugyanazt a felét, hogy halvány részleteket megfogjunk. És annak ez a típusú ég, ami az elmúlt egy hétben volt, nem jó, de vizuálisnak nagyon jó volt, és az este is, amikor feküdtem le egy aggódva, néztem, hogy 3-4 között az előrejelzés az volt, hogy egy 50%-os, 60%-os felhősödés lesz a végén, és akkor féltem, hogy ez valami olyasmi lehet, amelyik esetleg befolyásol, de nem volt szerencsére olyan, és nem is hallottam, hogy valahol lett volna olyan, tehát senkitől nem hallottam panaszt, hogy ne, aki megnézte azok között, hogy ne látták volna az eseményt. Szóval igen, most szerencsénk volt tényleg, hogy egy ilyen évkezdés után, ami volt az idén, végre volt egy pár éjszakánk, és pont ez az éjszaka is tiszta volt, hogy ezt láthattuk.
Éjszakára nappalok jönnek, és arra vagyok kíváncsi, hogy Csere Mihály, amikor kilép például egy erdei ösvényre, akkor azt a kamerát, vagyis a fotóapparátus lencséjét lejjebb is tudja időnként állítani, tehát van idő, energia, kíváncsiság arra, hogy a földi csodákat is rögzítsd, vagy ez most már arról szól, hogy neked csak a vertikum az izgalmas?
Nem, izgalmas a földi, a vertikumban éppen az a baj, hogy az a kamera, amit használok, az egy hűtött kamera, és áramigényes, és nem használható másra. Tehát az a kamera, amit én vásároltam, az csak csillagászati célekre használható. Van normál kamerám, és természetesen vannak olyan megfigyelési hobbiaim is, amiket szeretek a föld felé is fotózni, vagy esetleg repülőgépek felé napközben, mert szeretem a repülőgépeket is fotózni, szóval vannak ilyen földhöz kötött hobbiaim is, de sajnos a csillagász felszerelésemet ezt napközben nem tudom használni.
Számoltok-e azzal, hogy egy ilyen esemény után lesz egy tárlat, vagy egy kerekasztal beszélgetéssel összekötött, akár vetített képes előadás? Tehát, hogy tulajdonképpen ti amatőr csillagászokként, illetve hát a szakmában már elmélyült asztrofotósokként reflektáltok erre az egész kéthetes történetre. Megéri-e? Tehát, hogy van-e annyi izgalom és tartalom ebben a sztoriban, hogy például így is kibontsátok szakmailag?
Ez egy nehéz kérdés. Szerintem nincs ebbe a pillanatban ilyen tervünk. Én nem hallottam, hogy lenne. És itt most az a helyzet, hogy az a nehéz az egészben, hogy igazán hát Kapu Tibor ott lesz fent az űrállomáson, de mi, mind amatőrök a földről nem tudunk ezzel kapcsolatban semmit csinálni. És azon kívül, hogy egy űrállomás megörökítünk, hogy átrepül fölöttünk, és akkor tudjuk, hogy most akkor Tiborék átrepültek fölöttünk, ezen kívül nem nagyon van, amire odafigyeljünk ebbe a témába. Szóval őszintén megmondom, hogy szerintem nincs, de ugyanakkor más témában szoktunk ilyen csinálni.
Rendszeresen van ennek egy bevett ritmusa, vagy ez inkább arról szól, hogy a csoportdinamika határozza meg, hogy mikor van mindenkinek ideje, és akkor összecsiszoljátok a...
Rendszeresen és dinamika alapján is. Tehát a rendszeresség az az van, hogy megvannak az évi eseményeink, amiken részt veszünk, és például az Erdély Magyar Csillagászat Egyesület fog össze nagyon sokszor minket. Az egyesülettel megvan a fix programunk, tehát márciusban mindig van az évi közgyűlés, amely az évi közgyűlés nem csak arról szól, hogy az egyesületnek a dolgait beszéljük meg, hanem az a tevékenységünkről is beszámolókat tartunk. És a tudományos tevékenységről is, amiben részt vettünk, meg ilyenek. Azon kívül van az évi nyári táborunk, amelyikben szintén úgy osszuk be az időnket, hogy ilyen megfigyelünk, fotózunk, stb. De napközben délutáni órákban, délig alszunk, tehát ilyenek ezek a táborok, de délutáni órákban mindig tartunk előadásokat, és megbeszéljük az, ami az elmúlt egy évben történt, hogyha vannak kiemelkedő eredményeink, megbeszéljük, bemutatjuk, stb. Tehát van egy rendszeres kerete, neki évi 3-4 gyűlésről beszélünk itten, amikor biztos, hogy találkozunk, és biztos, hogy megbeszéljük, de azon kívül esemény adta is, meg idő adta is, mert például júliusi hónap folyamán itt éppen beszélgettünk róla, hogy talán a Madarasi hallgatán érdemes lenne egyet asztrofotózzunk, külön menjünk fel, vonuljunk el, akit érdekel asztrofotós és akar velünk jönni, akkor ott találkozzunk, és beszéljük meg külön, ez egy ilyen ad hoc gyűlés, eznek nincsen rendszeressége, nincsen visszatérő jellege.
Hát azt kívánom, hogy legyen tükörfényes vagy tiszta egetek akkor, amikor a Hargitára fölmentek, és általában legyen mindig egy kis szerencsétek is, hiszen ez erről is szól, az asztrofotózás. Amúgy meg a csillagászattal való foglalkozás az lehet akár felhős időben is egy igazán tartalmas hobbi. Csere Mihály, köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hát nem tudom, van valami jelszavatok, amivel vagy a bányászok azt mondják, hogy sok szerencsét nektek mi kell, mert ők lefele mennek, ti fölfele.
Rátapintottál a lényegre, mert azt szoktuk mondani, tiszta eget.
Ó, akkor ha lehet fokozni, még tisztább eget kívánok nektek.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm, hogy itt voltál velünk, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Tetőterasszal legközelebb holnap lehet találkozni a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.